Karagyorgyevó. Mint minden évben, Tito elvtárs őszi vadászatot és fogadást rendezett Karagyorgyevóban a Jugoszláviába akkreditált nagykövetek tiszteletére. Egy hideg, ködös, késő őszi reggel indultunk el Újvidékről Karagyorgyevó felé. Véje Szamoilov szerkesztőt bízták meg, hogy a JLT részére készítsen tudósítást az eseményről. Véjon és rajtam kívül a forgatócsoporthoz tartozott még Dímics Vitomir, másodoperatőr, Szabó Sándor világosító és Makó Sándor sofőr. Mielőtt a vadász területre értünk volna, már a főúton leállítottak bennünket a rendőrök és igazoltattak. Minden rendben volt, így tovább mehettünk. Ez volt az első ilyen feladatunk, ezért jól felkészültünk rá. Már hajnalodott, mire a főépület elő értünk, ahol a testőrség gondoskodott az elnök biztonságáról. Itt újra igazoltattak bennünket. Egy ezredes, rövid rádiótelefon beszélgetés után beengedett bennünket a belső körbe. Már említettem, hogy ez volt az utolsó biztonsági övezet titok körül. Aki oda bejutott, annak tovább már nem kellett igazolnia a kilétét. Az ezredes elmondta, túl korán érkeztünk, még mindenki alszik, és a nagykövetek többsége sem érkezett még meg. Azt ajánlotta, menjünk az erdő melletti tisztásra, és ott várakozzunk. Majd, ha történik valami, jelentik. Úgy is lett. Nem messze a főépülettől a tisztáson a katonák felállították a tábort, több ideiglenes, hagymával, búzakalásszal és száraz virággal díszített kis faházikót. Egyikre másikra a szerb népviselet egyes kellékeit is kitették. A házikók előtti gyalult deszkapultok tömve voltak szendvicssel, gőzölgő virslivel, csevapcsicsával, pieszkavicával. Ott a helyszínen sütötték, s aztán friss kenyérrel kínálták a fehér köpenyes szakácsnők. A katonák tábortüzeket gyújtottak. Mindegyikre két-két katona vigyázott. Pontosan fél méter hosszú és 10 centi vastag akácfa rönkökkel tüzeltek. A tábortüzek között körülbelül 10 méternyi volt a távolság. Reggel után készítettem néhány felvételt. Nem akartam többet, mert vártam, hogy megérkezzenek a vendégek. Filmezés közben melegem lett. Levetettem a téli kabátomat. Öltönyben sétáltam a házikók között. Olyan érzés volt, mintha tavasz lett volna. Közben a kamera akuja jelezte. Kiürült, és újat kell behelyezni. A kocsink egy nagy Lada a főépület előtt volt leparkolva. Oda siettem, de közben dideregni kezdtem. A Lada ablakai befagytak. Rettentő hideg volt, legalább -10 fok, én pedig legényesen öltönyben sétáltam. Felvettem a téli kabátomat, de miután újra tisztásra értem, már nem fáztam. Ott kellemesen meleg volt. Így tudtam meg, hogyan lehet egy erdei tisztást fölmelegíteni. Az épület és a tisztás közötti hőmérsékletkülönbség legalább 20 fok volt. Lassan szállingózni kezdtek a meghívott vendégek is. Sokukat felismertem. Ott volt a központi bizottság majd minden tagja, és a nagykövetek is megérkeztek. Az erdei házikókhoz siettek inni, megenni. Hirtelen elterjedt a hír, hogy Titót is reggelire várják. Készenlétbe álltam hát a kamerával. Rövidesen a főépület irányából mégis érkezett, néhány tábornok kíséretében. Mi mindannyian öltönyben feszítettünk, rajta pedig nehéz, vastag, szőrmegalléros vadászkabát volt. Akkor még nem járt bottal, de már nehezen, lassan mozgott. Nyakában lógott egy polaroid fényképezőgép. Miután kezet fogott több közeli munkatársával, sétálni ment a tisztásra. Fényképeket is készített. Amikor meglátta az egyik házikón a vörös hagyma koszorút, odaszólt a munkatársainak. Megyek, lefényképezem a vörös hagymát, legalább fényképen legyen, ha már nincs a piacon, mondta. Ekkor tudtam meg, hogy mindenről tájékoztatták. Abban az évben valóban rosszul termett a hagyma. Sehol sem lehetett kapni, csak néha elvétve, jó drágán, a behozatalból. Számomra az is érdekes volt, amikor Tito fényképezett, és a Polaroid fényképezőgép kilökte a még nem előhívott képet. S az egyik adjutánsa szolgálat készen a kabátja alá a mellére szorította mondván, így a melegben majd előbb lesz kész a kép. Miután körülsétálta a tisztást, Tito leült egy előre odakészített fonottkaros székbe. Jovánka, a felesége, nem volt ott. Társaságában volt viszont Kardé és Bakarics. Tito rágyújtott egy havannára, és közben figyelt bennünket. Körülálltuk, én pedig egész idő alatt filmeztem. Később teát hoztak neki. Nem evett semmit, csak szivarozott. 10-15 perc után visszasétált a főépületbe. Miután megérkeztek a lovaskocsik és felszálltak rá, a vadászok elmentek hajtani. Dimicset és Szabót küldtem velük filmezni. Én a táborban maradtam, hogy megpihenjek egy kicsit. Ettem és beszélgettem a szakácsokkal. Ketten szabadkai magyarok voltak. Még a szakácsok körében is működött tehát a kulcsrendszer. A fiatalabbak számára elmondom, mit is jelent ez a szó. Főleg a kisebbségek miatt alkalmazták. Vajdaság lakosságának mintegy 20%-a volt akkor magyar nemzetiségű. Ez azt jelentette, hogy minden állami, politikai, katonai és más hivatásban a foglalkoztatottak 20%-ának magyarnak kellett lennie. A legnevesebb szállodákból és éttermekből hozták őket. Első osztályú kiszolgálásban részesültem. Örültek, hogy valakinek bemutathatják a tudásukat. Volt olyan faházikó is, amelyhez nem is közeledtek a vendégek, annak ellenére, hogy feltállalták a sok szépen feldíszített ételt. Pár óra elteltével megérkezett az első, több száz elejtett fácánnal feldíszített lovaskocsi. Utána még 8 ilyen szekér érkezett. Az utolsó kocsival Dímics is megjött és beszámolta a vadászat eredményéről. Elmondta, hogy Dolanc lett a legeredményesebb, egymaga 187 fácánt ejtett. Szeretett és tudott is vadászni. Szabó meg azt mesélte, hogy volt olyan nagykövet is, aki sajnálta a madarakat, és kész akarva mindig mellé lőtt. Elterjedt a hír, hogy Tito 3 muflont ejtett, és a korzikai vadjuhok a főépület előtt hevernek. Rögtön oda mentünk. A csigásan csavarodó agancsú vadak nagyon szép példányok voltak. Tito is előjött az épületből. Az egyik segéd tiszta kezébe adott egy vadászpuskát. Ott toporgott a vadak között puskával a kezében és várta riportereket. Látszott rajta, hogy nehezére esik a pózolás. Többször is ránk kérdezett. Elvtársak, elég lesz? Kérjük, elnök elvtárs, még egy kicsit, csak még egy kicsit, kérleltük. Jó, de ne sokáig, volt a válasz. Csattogtak a fényképezőgépek és zúgtak a kamerák. Délután egy kicsit megpihentünk. Este felé megérkezett a kék vonat. Nagykövetek és a központi bizottság tagjainak házastársai érkeztek az esti fogadásra. A főépületben közvetlenül a nagyterem mellett egy kisebb helyiséget biztosítottak az újságírók és tudósítók számára. Ott vártunk az események alakulására. A nagyterem előcsarnokában megkezdődött a fogadás. Drága anyagból készült, elegáns, estélyi ruhát viselő hölgyek és frakba öltözött férfiak társalogtak. Szabóval a fal mellől figyeltük őket. Nem akartam filmezni addig, amíg Tito meg nem érkezik. A pincérek fekete frakban és piros csokornyakkendőben kínálták a különleges italokat. Az előcsarnok közepén egy kisebb asztalon falatnyi különleges ennivalókat tálaltak fel. Sajnos legtöbbjének a nevét sem tudtam. A vendégek keveset ettek, többnyire inkább ittak. A kis előcsarnok zsúfolásig megtelt, s a levegő fülletté vált. Az izgalomtól, a fáradtságtól és a rossz levegőtől már az ájulás határán voltam. Nagy erőfeszítésembe került, hogy egyáltalán állva maradjak. Amikor már a segélykiáltás szinte a torkomban volt, valaki megkegyelmezett, kinyitotta mellettem az ablakot. Vártunk, vártunk, de az elnök sehogyan sem akart megjelenni. Szabó Sanyival éppen arról talakodtunk, hogy elkezdjük-e a forgatást, amikor a nagy terem felől kinyílt az ajtó, és a vendégek bementek. Bennünket azonban nem engedtek be, csak annyit mondtak, hogy ha a pohárköszöntőre kerül sor, majd szólnak. Visszamentünk a kis helyiségbe, amelyet nekünk szántak. Ott már feltállalták a hideg vacsorát. Három pincér állt a szolgálatunkra, és mindenki abból kérhetett, amiből és amennyit csak akart. Kevesen voltunk, 4-5 újságíró, 3 operatőr, 2 az Újvidéki Televízióból, és egy kolléga a Filmszke Novosztitól. Szabó Sanyi volt az egyedüli világosító. Múlt az idő. Éjfél után szóltak, hogy bemehetünk a nagyterembe, mert Tito köszöntőt mond. Csak Víjót, Szabót és engem engedtek be. Közeledett a számomra legfontosabb pillanat, hiszen e köszöntő miatt jöttünk. Tudtam, ha elhibázok valamit, azt szabotásnak nyilvánítják, és akkor végem. Szabó Hóna alá egy tartalék kazettát tettem. Egy filmes kazettával valamivel több mint 11 perces felvételt lehet készíteni. Ha az elnök tovább beszél, ki kell cserélnem a kazettát, az pedig kritikus pillanat, mert ilyenkor a kamera megránthatja a filmet, az elszakadhat, vagy a kamera teljesen leáll. Kint a kis teremben 3-szor is ellenőriztem, jól fűzték-e be a filmet a tartalék kazettában. Úgy tűnt, minden rendben van. Szabó megtalálta a csatlakozót, kihúzta a kábelt, és magasra tartan a lámpát jelezte, készen áll. Tito figyelt bennünket, kedvesen bólintott és lassan fölállt. Szabó bekapcsolta a lámpát, én a terem közepére álltam, pont eléje, 2-3 méter távolságra, és elindítottam a kamerát. Tito kanállal párszor megkocintotta a poharát, mire csend lett a teremben. Lassan beszélni kezdett. A szívem hevesen dobogott. Néha nem tudtam, hogy a film vagy a saját szívem dobogását hallom-e. Lassan behomályosodott az egész kereső. Az optikát széles szögre állítottam, és tartottam az irány Tito felé. Múltak a percek, és az elnök csak mondta, megállás nélkül. Nem lesz elég a film, készülj fel a cserére, súgtam a világosítónak. Úgy is történt. Pontosan hallottam, amikor kifolyt a film, következett a váltás. Lekapcsoltam az üres kazettát, és a helyre tettem az újat. Az egész művelet 2 másodpercig tartott. Sikerült. A kamera megindult, és nem szakított el a filmet. Miközben a vállamra emeltem a kamerát, az ujjammal megtöröltem a kereső lencséjét. Most már jobban láttam. A képben Tito mellett a felesége, Jovanka is látszott. Az elnök belelendült, és csak mondta. A szövegre egyáltalán nem figyeltem, csak a kamera működése érdekelt. Egy pillanatra Jovanka mosolygó arcát láttam, és a kezét, ahogy gyengéde meghúzza férje zakójának ujját. Az elnök kapcsolt, és hamarosan befejezte a köszöntőt. A köszöntők után folytatódott a program. Rövid ideig még bent maradtunk a teremben. Arsen Dedic lépett fel, és 2 slágert énekelt. Utána a Szedmarica Mládik zenekar következett, majd Usznia Recepova énekelt, közben Janika Balázs tambura zenekara játszott. Sűrűn váltották egymást a fellépők. A művészek legfeljebb 10 percet időzhettek a porondon. Mindegyikükről csak egy-egy pillanatfelvételt készítettem vágóképnek. Miután befejeztük a munkánkat, Szabóval kimentünk a teremből. Azt hittem, most már indulhatunk haza. Már nagyon fáradt voltam. A kamera csomagolása közben jött azonban a hír, hogy meg kell várnunk az elnök köszöntőjének hivatalos változatát. Tito legközelebbi munkatársai közül valaki magnóra vette a köszöntőt, lerövidítette és legépeltette. Ezek szerint Tito nem azt mondta, amit mondott, hanem azt, amit a hivatalos közleményben leírtak. Ezt a változatot csak másnap reggel kaptuk meg. Addig társalogtunk a kis teremben. Ott tudtam meg az egyik belügyestől, hogy a művészeknek, mivel nem volt hely az épületben, pontos időre kellett érkezniük. A sorrendet a műsorrend szerint állították össze, 10 percenként hozták őket autóval. Amint befejezték a műsorszámukat, ismét kocsiba ültek és mehettek is haza. Hajnalban, amikor befejeződött a fogadás, Tito és Jovanka visszavonultak. Csak Kardei és Bakarics voltak a kíséretükben. A központi bizottság tagjai és a diplomaták vagy a kék vonattal, vagy saját kocsijukkal távoztak. Másnap a híradóban csak egy 2 perces riport ment adásba. Tito köszöntőjét, a hivatalos változatot, bemondó olvasta fel. Hát ezért dolgoztunk egy teljes napot. A Karagyorgyevóban átélt izgalmaktól nagyon legyöngült a szívem. A leleteimet elküldtem Ljubljanába, az ottani kórházba. Valamikor az év végén Budakov igazgatónk Szlovéniába utazott egy tévés megbeszélésre. Megkértem, szóljon már az ottani tévi igazgatójának, hogy beszéljen a klinikai központ főorvosával, ha lehet, minél előbb operáljanak meg. Amikor visszajött, megnyugtatott, hogy minden rendben lesz.